Krisztus szeretetével köszöntelek titeket. Áldott feltámadás ünnepet minden vasárnap, ugye a feltámadás ünnepe számunkra, hívő emberek számára. Megállunk, mérlegre tesszük hitünket, életünket, gondolatainkat, és kifejezzük a szükségét annak, hogy újra és újra vágyakozunk arra, hogy életünket, szívünket megmérje Istennek igéje és beszéde. És ezt tesszük azzal az elhatározással, vagy abban az elhatározásból fakadóan, hogy vágyakozunk Isten igéje szerint élni. Amen. Azért jöttünk ma is ide, mert tisztában vagyunk azzal, hogy szükségünk van egyrészt arra, hogy Isten igéje dolgozzon bennünk, szembesítsen, munkálkodjon, megbátorítson, lecsupaszítson, és elénk tárja az Istenek akaratát. Egyrészt vágyakozunk erre, de nem csak erre vágyunk, hanem arra is vágyunk, hogy megcselekedjük az ő akaratát, és Isten akarata szerint éljünk, és így győztesen fussuk meg azt az életpályát, amelyet a Földön kaptunk. Győzelem pedig számunkra azt jelenti, hogy nem csak a küszöb alatt kívánunk bemenni a mennyek királyságába, hanem azért arra vágyunk, hogy halljuk azt, hogy jó vagy jó, és hűszolgám, hűséges voltál a kevesen, sokat bízok, vagy többet bízok rád, ezután menj be, urad örömébe. És mivel tudjuk ezt, értjük ezt, ezért vagyunk itt ma is, mint akik szükségben lévő szívüket, szellemüket hozták el az Úr tiszteletére, imádatára. Máté evangélium 14. fejezetéből olvassunk egy szakaszt, Máté 14.22-től olvassuk Isten igéjét, egészen a szakasz végéig, a 36. versig, Máté 14.22-től a 36-os versig terjedő szakaszt. Ugye, ne aggódj, ez még nem az út vége, viharverten vagy harc edzetten alcímmel a sorozat befejező ige hirdetéséhez, ige tanulmányozása az értünk. Na nézzük Isten igét Máté 14.22-től. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokasságot. De miután elbocsátotta a sokasságot, felment a hegyre magánosan imádkozni, amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai örömváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ilyettükbe felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok. Ne féljetek! Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizem. Mire ő így szólt? Jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Átkelve a túlsó partra, Genezáret földjére értek. Amikor felismerték őt a helység lakói, embereket küldtek az egész környékre, és odavittek hozzá minden beteget, és kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét megérinthessék, és akik csak megérintették, meggyógyultak. Amen. Már a legelején szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy itt egy hitugrásnak vagyunk a tanúi. Ezt megelőzően a tanítványokat Jézus kiküldi, hogy hirdessék az evangéliumot. Nyilvánvaló tapasztalataik is vannak arra, hogy Jézus nevére, hogy mennek ki az ördögök, milyen módon történnek csodák, gyógyulások, és hogy hogyan és működik az Isten világának, Isten országának hatalma és ereje. Mégis azt lehet látni, hogy ezen a ponton, ahogy elérkezik Máté evangélista ez a ponthoz, egy nyilvánvaló hitbeli ugrás történik. Egy más dimenzióba lép be a Jézus jelenlétének a működő ereje a közegben, a közösségben és a közösségen keresztül. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden közösség, a tanítványi közeg, egy házi csoport, egy gyülekezet közössége jár a hit útján előre, és átélhet bizonyos hitugrásokat. Ezek a hitugrások nem abból fakadnak, hogy más Isten lépett be, vagy Isten más módon van jelen az adott közösségben, hanem az adott közösséghez tartozók szívében tágabb tér van az Isten csodatévő hatalmának, működő erejének adva. Erőteljesebben fel tudják szabadítani az Isten iránti bizalmuk által az Isten működő jelenlétét és erejét az adott közegben és közösségben. Ez történik meg a tanítványok életében. Jézus létrehoz egy házi csoportot, 12 tanítvány tartozik hozzá, és rendszeresen ápolja velük a közösséget. Együtt van ez a csapat most is, 5000 ember megvendékelése után vannak. Konkrétan a helyre, Kapernaumban átelve a Becsaida vidékére, ahonnan Péter apostol is származott például, átkelnek, és azért kelnek át, mert eléri Jézust a bemerítő János halálának a híre, Heródes kegyetlenül kivégezteti, lefejezteti. Ugye Szalome társa törvénytelenül ért testvérének feleségével, Heródiással együtt, Heródes, és Szalome táncol, megkívánja, csodálja a lány szépségét és táncát, a király elvakul, és bármit felajánl neki, és így kivégzik a lány, egy tálon kéri bemerítő János fejét. A régiek egyébként ezért nem táncoltak. Régi eleink hívők Szalome miatt nem táncoltak. Azt mondták, hogy annyira botrányos volt, annyira borzasztó volt, hogy a tánccal mit lehet elérni, az erotikával, hogyan lehet manipulálni a férfiakat, ezért távol tartották magukat azoktól a báloktól, ahol szintén az udvarlásnak a szertartásai voltak, a buliktól, gyakorlatilag a korabeli buliktól, mert nem kívántak, nem vágytak arra, hogy a testi vonzalom, a szexuális vonzalom erejével éljenek és befolyásolják az embereket. És ez volt az ige, ami miatt ezt tették. Jézus a testi értelemben is anyja révén rokona volt bemerítő Jánosnak, tudta, mi vár Jánosra, mégis átéli a gyász fájdalmát, hogy ebben a földi létben már nem látja többé őt. Teljes hittel volt az örök életre, a feltámadás nyilván reménysége, ott élt a názareti Jézusban, mégis át kell térni a gyászot, és vágyott arra, hogy egyedül legyen tanítványaival, és aztán egyedül is, és meglepi őt a sokasság, 5000 férfi és hozzákapcsoló nők és gyermekek, és megeteti őket. Vissza fogunk térni majd ehhez a képhez, mert ennek a képnek, ennek a történetnek a folytatása a felolvasott történet. Egy sorozatnak a harmadik elemét vesszük most. Az első eleme az volt, amikor Jónás életét tekintettük meg, hogy Jónás életveszélybe került méghozzá a saját engedetlensége miatt. Isten szavát semmibe vette, a küldetés irányához képest egy teljesen másik irányba indult el, és sajnos az engedetlensége, az Isten szava iránti engedetlenségével életveszélybe sodort azokat is, akik vele együtt utaztak a hajón. Bűnbánat, megtöretés által nyert kegyelmet aztán, és menekült meg a jogos életveszélyből, amely joggal érte utol az engedetlensége miatt Jónást. A másik történet Pál apostolról szólt. Pál apostol ugye Isten embere volt, és utitásai engedetlensége miatt került halálos veszedelembe. Utitásai semmibe vették az általa tolmácsolt isteni szót, a kijelentést. A halál szélére jutottak, Pál könyörgött utitásaiért, és könyörgésére az Úrtól megkapta még utitásai életét is, még nekik is megkegyelmezett Isten. És a harmadik eset pedig a Péter apostol és társainak esete, amikor teljesen nyilvánvalóan, világosan az Istennek való engedelmesség útján éri a halálos veszedelem a tanítványokat. Semmi engedetlenségről nincs szó. Látjuk, hogy teljesen világosan Jézus még kényszeríti őket, hogy induljanak útnak, hajóra szállnak, pont abban az irányban mennek, pont úgy, pont akkor, ahogy a názáreti Jézus mondta, és mégis halálos veszedelembe érkeznek. Nyilvánvaló lehet tehát számunkra, hogy legalább ez a három eset, amelyből próbatételek érhetik, akár halálos veszedelembe kerülhet az életünk. De ha ki akarunk belőle jönni, és nem viharverten, hanem harcedzetten, akkor először is azonosítanunk kell az okát. Tehát miért ért engem a halálos veszedelem, vagy az a baj, ami az életemben van? Mi az oka? A három közül melyik? Engedetlen voltam? Nem figyeltem Isten szavára? Elhanyagoltam őt? Vagy mások engedetlensége miatt kerültem bajba? Vagy engedelmes vagyok az Úrnak, és ez az a próbatétel, amelyről Isten igéje világosan tanít, hogy éri azokat is, akik szeretik őt. Ilyen például, amikor háborús veszedelembe kerül valaki, nem ő akar háborút, de hívőként elszenvedi mások örületét. Hívő testvéreink nem akartak háborút, nem akartak gyilkolást, meg pusztítást, meg éhínséget. Nem ők döntöttek így, mások engedetlensége miatt kellett szenvedniük. És kell szenvedniük. A világon sokfelé egyébként, de hozzánk közel is. Péter apostol ennek a dinamikájáról tanít bennünket, átélte ugye többféle formában és módon, többeket éppen a felolvasott történetben is az egyik főszereplő Péter, ezért elég hiteles, amikor az eszenciáját megvonja a szenvedéseknek és a próbatételeknek. Azt mondja, mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket. Tehát vagy engedelmessége miatt az Úrban, vagy mások engedetlensége miatt, de szenvednie kell. De a lelkiismerete tiszta. Isten előtt tiszta lelkiismerete, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha valaki... Ha kitartóan tűritek a hibáitok miatt kapott verést, ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, ánokság sem hagyta el a száját, amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Jézus kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és induljanak el a túlsó partra. Nyilvánvalóan este volt már. Valószínűleg a szél már elkezdett fújni. Egyértelmű volt, hogy vitorlákat nem lehet használni, mert szembeszél van. Jézus mindezt tudta. Akkor mit szórakozik ezekkel a tanítványokkal? Jellemző kérdés, nem? Mit szórakozik velem az Isten? Miért van szükség ezekre, hogy átéljem? Hát én őt szolgálom, az ő akaratát követem, őt szeretem, az ő igéjében gyönyörködöm, vágyom őt szolgálni, követni, megteszek mindent, amit szeretnék. Mit szórakozik velem az Isten? Hát ha ezt az igét így megnézzük magában, tényleg azt mondom, hogy még a kérdés jogosnak is tűnhet. Mit szórakozik ezekkel a tanítványokkal Jézus? Tudta, mi vár rájuk? Miután elbocsátotta a sokaságot, elment és egyedül volt, imádkozott. Erős kifejezés a kényszerít szó, nem véletlen került a Bibliába. Érvelés sem meggyőzni, kényszeríteni, akár erőszakkal is rávenni valakit, hogy menjenek. Semmi hajó nem volt ott, azt sem tudták, hogy Jézus hogy fog átkelni a másik partra, egész hosszú utat kell megtenni, hogy odaérjen, ahol ők vannak. Tehát teljesen irreális volt az egész helyzet. Ha a történetet megnézzük János evangélista beszámolójából, akkor megértjük, hogy miért is volt ez az egész. Mi volt ennek értelme, csak a tanítványok nem feltétlen látták és értették. János azt mondja a János 6.15-ben, amikor pedig Jézus észrevette az 5000 ember megvendégelését követően, ott a túlparton, Betsaida környékén, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy földi királyukká tegyék, visszavonult ismét egymaga a hegyre imádkozni. Az emberek csodálatos módon átélik, ingyen kenyér. Abban a korszakban az, ha valaki jól tudott lakni egy nap, óriási dolog volt. Ha egyszer jól tudott lakni egy nap, kenyér és hal, luxus! Luxus vacsora! Jól laktunk. Mózes! Na, ilyen profétáról beszélt nekünk Mózes. Ilyen vezető kell nekünk. Kenyeret és cirkuszt ad. Megsokasítja. Jézus! Mi téged fogunk szolgálni. Legyél a mi királyunk. Csak töltsd meg a hasunkat. Jézus látta, nyilvánvaló volt számára, hogy mire megy ki a játék. És látta a tanítványai szemében a csillogást. Ho-ho, ha a főnök király lesz, én miniszter, amúgy is hajlamosak voltak arra, hogy a helyeket válogassák. És akkor Jézus látta ezt, hogy veszélyben a haza, és a tanítványok nem elég érettek, hogy kezeljék ezt a helyzetet, akkor azt mondta, most azonnal induljatok. Tudjátok, olyan helyzet ez, mikor Józsefet megkísérti Potifárné, vele akar hálni, és azt mondja a Biblia, kiszaladt József arra a helyről. Tehát Jézus, amikor elküldi őket, erőszakkal küldi, védi őket, menteni akar őket, a körülményektől függetlenül. Milyen furcsa dolog ez, látjátok, hogy mennyire nem látunk át sokszor a szitán. Mennyire nem értjük a bizonyos élet helyzetekben az Istent. Ilyenkor egyetlen egy dolog ment meg bennünket a megbotránkozástól, hogy bűnbe essünk, azaz hitetlenségbe essünk. Ha teljes bizalommal vagyunk az Atya felé, és azt mondjuk, Atyám, nem értem, de azt tudom, hogy te jó vagy. És még ezt sem értem egyébként, csak tudom. Nem hiszem, hanem tudom. Miért? Mert azt mondtad. És majd a hitem felzárkózik a te ígédhez. Jézusnak tehát gyorsan kellett cselekednie. Ő nem egy katonai puccsal, politikai népszerűséggel kívánt hatalomra jutni, az ő útja nem e világi királyi székre tartott. És ez az út a Golgotán keresztül vezetett. A Golgotán, a szenvedés keresztjén át nyert el az örökkévaló királyság királyi címét. A tanítványok útra keltek, Jézus pedig szeriden, de nagyon határozottan a tömeget feloszlatta. Mondta, na fiúk, ettetek, ittatok, séta haza. Itt nem lesz királycsinálás ma. Mentek haza, pedig de jó lett volna. Aztán utána mennek még a másik oldalra. És még egyszer megpróbálják. János 6-ban ez le van írva. A tömeg nem ismerte fel, hogy Jézus az Isten fia. Ők a népszerű vezetőt látták benne. Ilyen vezető kell nekünk. Ingyen kenyér, ingyen hal. Mennyire gyalló az ember. És nézzétek meg, ősidők óta a népszerűséget, a földi vezetők ezzel az úton próbálják megvásárolni az embereket, a hasukon keresztül lehet először megfogni. Az élvezeteiken keresztül. Így működik a világ. De nem így kell működjön a hívő emberek közösségében. János 6:26-27-ben Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Bennünket többre hívott el az Isten, mint az, hogy a hasunkért fáradozzunk. Mi akkor is, ha az élelmiszer árak folyamatosan emelkednek. Őrizzen meg az Úr bennünket, hogy csirkemellbe, csirkeszárnyba, 2-8-as tejbe gondolkodva mérjük az Istent. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Nem láttam olyat, hogy kenyér kéregető lett volna az igaz. Vannak élethelyzetek, amikor a legjobb egyedül lenni. A legjobb csendben lenni. Vagy legalábbis az Istennel beszélgetni. Kicsit azért próbáljunk belegondolni Jézus helyzetébe, mikor nem is tudunk ebbe tökéletesen beleérezni, de azért mégis. Itt vannak az emberek, tanítványok. Oktatják, hát ugye Péter, Fülöp, András oda valósi volt, és Fülöp mondja, hogy Jézus, hát ide valósi vagyok, én jobban ismerem itt a csíziót. Küld el őket, mert itt nincs üzlet, amit elég kenyeret lehetne venni. Nem, hogy pénzünk nincs, még hely sincs, onnan vegyünk. Tehát Jézus, nézzél már, hát, na, ciki lesz. És akkor megtörténik a csoda, ott van a szemmel láthatóan a természet feletti megjelenése, és akkor jön ez az egész királycsinálás, ott van a lelkében a fájdalom, hogy milyen módon halt meg szeretett rokona szolgatása, a bemerítő János, a gyász fájdalma és szomorúsága. Mit lehet ilyenkor csinálni, amikor az ember ennyi csalódás, amikor az embert egy nap alatt ennyi csalódás éri? Szokták mondani a magyar nyelven, ugye, hogy még gombózból is sok. Akkor nem egy hét alatt, vagy egy év alatt, vagy egy 10 év alatt ér ennyi baj, meg csalódás. Egy nap alatt ér ennyi csalódás. És akkor látta a tanítványi személyben, hogy ezek készek lennének. Hogy jó, tetszik nekik. Ez a kis hatalom cucc, ez nagyon bejön nekik. Hajlanak rá. Menjetek, gyorsan menjetek innen, mert méretleníteni kell a szíveteket. Induljatok, és a Genezáreti tó kb. 10 kilométeres útján megindul a méregtelenítő kúra. Ismerjétek ezt, kedveseim? Akkor az Isten belehelyez egy időszakba, és a szívünket kezdi méregteleníteni. A pusztító mérget kivenni belőle, a vágyakat, a önzést, a haragot, a meg nem bocsátást, a nagyra vágyást, a sértődékenységet, az emberi ambíciókat, a pénz imádatot. Ismeritek? Méregtelenítő túra. És kúra. A legjobb megoldás, ha figyelünk Jézusra ebben a helyzetben, hogy ő mit tett? Időt szánt arra, hogy az atyával legyen. Nagyon elfoglalt volt. Tehát Jézus, ne gondoljátok, hogy egy semmire kellő naplopó volt. Több esetben enni, inni sem volt ideje, annyit foglalkozott az emberekkel. Folyamatosan úton volt, nem küldött el senkit, aki őszintén jött nyilván. Itt elküldte őket, mert itt már másról szólt a téma. Mégis kiszakított 8-10 órát az éjszakában, hogy éjjel imádkozzon egészen hajnalig. Estétől hajnalig vilasszva tölte az éjszakát, időt tölt az atyával, imádkozik. Bizonyára imádkozott a tanítványaiért is, hogy Uram, Atyám, látod, segítsd őket, hogy felnövekedjenek, hogy végezzel a munkát bennük. Ne enged, hogy elbukjanak. Tudjuk, hogy rájuk bízunk az evangéliumot. Szerintem legtöbbet értük imádkozott. Biztos, hogy értük imádkozott legtöbbet. Ezt abból tudjuk, hogy a nagy közben járunk az atyánál Jézus, és nem önmagát nézte, hanem életünkért, bűneinkért önmagát adta oda. Tehát tuti biztos, hogy legtöbbet nem a saját sebeit nyalogatta, kiöntötte a szívét. A fájdalom, a bűn, az igazságtalanság, gonoszság miatt, ami a földön van, a hitetlenség miatt is, meg az embereknek ez a önző, testies gondolkodása miatt is, de valószínűleg legtöbbet gondoljatok bele, hogy a Názareti Jézus 6-8 órát imádkozott a 12-ért. Akik evezővel igyekeztek átjutni a túlsó partra, a széllel szemben, mert ugye a vitorlát nem lehetett használni, tehát eveztek. Nagyjából 9-10 óra alatt megtettek egy 5-6 kilométeres utat, és beértek a tó közepére. Se kisebbe. Az erő elfogyott, a vihar tombol, tök sötét van, és még arra is annyi, meg erre is annyi. Éjszakra délen még több. Jézus az atyához megy, és nem teljesíti az emberek elvárásait, és a tanítványok nyilvánvaló véleménye ellenére is ezt teszi. Mert ne gondoljátok, hogy Jézus nem tudta, mi a véleménye a tanítványoknak erről. Lehet, hogy volt bennük annyi ilyen viselkedési norma, hogy nem mondták ki. De tudja, hogy nem értették. Megegyezhetünk ebben? A történet folytatásában ez azért elég nyilvánvaló. Hogy nem voltak képben a dologgal. Tehát, hogy miért történik, halványilag gőzük nincs. Valószínűleg tök értelmetlen tartották az egészet. És tudod, a próbatételben pontosan a közepén ez a lelki állapot jut el az ember. Ebben a lelki állapotban jutsz el, hogy nem érted, mi értelme van ennek az egésznek. És rosszabb esetben kimered mondani, mit szórakozik velem Isten. Nem dicséretes, de hát mégis eljuthatunk idáig. Nézzük meg a próbatételben azokat a jellemzőket, amik megjelennek és ott vannak a próbatételben. Tehát abban a próbatételben, amikor Isten útján járunk, és hát elég szorult helyzetbe kerülünk. Az első probléma az idő. A nehéz helyzetekben az ember úgy érzi, hogy az idő ólomlábakon jár. Nem telik. Igaz? Kórházi ágy. Nem hat a gyógyszer. A másodpercek is borzasztó sok. Igen, a próbatételben az idő az egyik legnagyobb ellenség. Nagyon lassan telik. Eveztek, ellenszél volt. Negyedik éjszakai időváltást határozza meg idő faktorként az evangélista. Ezt tudjuk, hogy római beosztás szerint 4 őrváltás van, és a 4. őrváltás hajnal 3-tól 6-ig terjedő időszak, tehát leghamarabb 3 óra volt, amikor Jézus oda ment hozzájuk. Tehát estétől hajnal 3-ig 8-10 óra életveszély. Küzdelem, kemény megpróbáltatás. A megpróbáltatás egyik eleme az idő. Hozzá tartozik, tudtad? A megpróbáltatás egyik alkotó eleme az idő. Egyszerűen megpróbáltatásra nem lehet átmenni rövid idő alatt. Tudod miért? Túl erősek vagyunk. túl erős bennünk az élet ösztön, hogy a kezünkben tartsuk a dolgainkat. És te hitától éljünk. Igaz rám is. Ahogy az idő telik, és a probléma nem látszik megoldódni, sőt, az idő teltével egyre nagyobbá nő a szemünkben, és a lelkünkben, beárnyékolva a hitünket. A csüggedés elkezdi felfalni a reménységünket. Hozzá lát rágni és enni. Ez az állapot, mely felhőként igyekszik elrejteni szemünk elől az Urat, mint mindenható Istent. Szóval a másik eleme a megpróbáltatásnak a magunkra maradtunk érzés. A szemmel látható, a koncentrálás és megfeledkezés arról, hogy van, ami nem látható, de sokkal valóságosabb. Mert ez örökkévaló. A tanítványok a természet törvényszerűségéhez kezdték igazítani a gondolkodásukat. Előttük az volt, hogy viharban vagyunk, egyedül vagyunk, életveszélyben vagyunk, a názáreti Jézus a parton maradt, ott csónak nem volt, tehát legjobb esetben is a másik oldalon várhat bennünket. Segítségre nem számíthatunk, csak magunk vagyunk. Magamra maradtam. Ismerős érzés. Ismerős gondolat. Senkire nem számíthatok. Amúgy se értene meg senki. Ilyen problémát a világon soha senki nem élt meg, mint én. De meg is élt. Hagyjanak engem azzal. Hát ez az én életem. Szóval a harmadik eleme a próbatételnek a félelem. De nem akármilyen félelem, a bénító félelem. Amikor a tanítványai meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, kísértet! És ilyettükbe felkiáltottak. Jézusom! Hiszen mentünk szolgálni egy tanyára, és előtte hallottam egy evangélistát, aki ment családot látogatni, és egy nagyon mérges kutya nekirontott a kapuban. Azt mondja, Jézus szolgálja vagyok. A kutya leült a lábához. Hogy tetszett ez a dolog. Hát mentünk a tanyára, és akkor a tanyát őrző, nem tudom, ilyen pulik, meg komondor, nem tudom, micsodák, nem egy-kettő, hanem tudom, három-négy kutya, ránk rontott. Hát én azért nem voltam ekkora hithős. Azt mondom, Jézus! Ez majdnem olyan, hogy Jézusom, tehát akkor keveredett azért a félelemmel. De azért annyi működött, hogy nagyjából egy 2 méteres sugarú körön belül a kutyák nem jöttek. Ennyire volt hitem, tehát még kellett fejlődnöm. Tehát ismernek ezt a Jézusom. Tehát ez inkább a pánik. A pánik szava, nem a hit szava. Keveredik talán kicsit együtt a kettővel, de igazán ez valójában a félelemből, meg a ijedelemből fakadó felkiáltás. De még ez is jobb, hogy ezt kiáltja valaki, azért azt gondolom, ez még pozitívnak is lehet mondani. Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. A félelemtől egy karnyújtásnyira van a rettegés. Testvérek, egyik hozza a másikat. A félelem és testvére rettegés csökkenti a cselekvő képességet, majd szinte teljesen megbénítja az embert. Lehet hallani emberekről, akik annyira megrémülnek egy szituációban, hogy képtelen például az önvédelemre. Megmerevednek. Sajnos a megpróbáltatásnak egyik eleme a tehetetlenség érzet. A bénultság érzet. Nem tudom megváltoztatni. Nem vagyok ura a helyzetnek. Pedig úgy szeretném. Nem adna valaki egy ilyen távirányítót? Hogy én belenyúlhassak a rendszerbe? Jézus nem ijeszgetni akarta őket. Nem ez volt a szándéka és célja. Ahogy kiabálnak ott a hajóból, a hajóban, gondoljatok, ezek tapasztalt halászok voltak néhányan közöttük, tehát a tengeren éltek. Tehát nem a vihar volt számukra idegen meg az élet, ez a helyzet, hanem hogy éjszaka ők azért ezt nem csinálták volna meg. Széllel szemben nem mentek volna ki, mert ésszerűtlen volt. De ennek annyira elfogyott minden, amivel rendelkeztek, hogy nem tudtak másra gondolni, csak itt az életük vége, meg fognak halni. Jézus azt mondja nekik, hogy én vagyok. Hát ez óriási kijelentés, főleg a zsidó füllel hallgatod. Mert Mózes azt mondja az Istennek a pusztában, mit mondjak, ki küldött engem, hogy kivezessem a te népedet. És akkor Isten azt mondja, mondd nekik, a vagyok küldött téged. Mert én vagyok, aki voltam, vagyok és leszek az örökkévaló. És amikor Jézus ezt mondja, hogy én vagyok, akkor azt mondja, hogy itt vagyok. Nem vagy egyedül. És nem csak általában vagyok itt, hanem én vagyok a teremtő, a mindenható, az örökkévaló Isten. Jézus az isteni hatalmát bizonyította azzal is, hogy a tengeren járva közeledik. Nem öncélú volt. 89. Zsoltár szavait elveníti meg a szemük láttára. Igét ismerő emberek voltak. Te uralkodsz a dübörgő tengeren, a dühöngő tengeren. Ha hullámai tornyosulnak, te lecsendesíted őket. Ó, Uram, köszönöm, megszólítottál egy prédikációba. Nagy bajban vagyok, nagy próbatételben vagyok. Értem, te vagy az Isten. Most már vége a próbatételnek. És nem. És nem. Mert az én vagyokkal a Zsoltárnak a vége még nem teljesedett be. Szólt az Isten, világossá tette, hogy itt van, nem háta mögött történnek velem az események, de még mindig nem történik változás. Miért? Mert hátra van még egy nagyon fontos eleme a próbatételnek. Ez pedig a bizalom és a bizalmatlanság. A bizalmatlanság hozzátartozik a próbatételhez, tudtad? Péter ekkor így szólt. És mondom, itt olyan próbatételről beszélünk, amikor azt éri a próbatétel, aki az Isten útján jár. Nem a saját bűnei miatt érik a próbatételek, mert azt könnyebb elviselni. Péter apostol azért bátorít bennünket, mikor átmen már ezeken később, hogy tartsátok dicsőségesnek. Ha az Úrnak engedelmeskedve értiteket próbatétel, mert meg fog dicsőlni az Úr azon keresztül. Annyira szűk volt a hit következő szintjére az átjáró, hogy ezen a szűk résen kellett átpréselni a 12-t. Így csak 11 ment át rajta. Egy ott maradt. Júdás, az Iskariótes. Nem mindenki megy együtt a csapattal. Nem mindenki megy együtt a következő szintet tartókkal. A szűk rés egy tágtérhez vezetett. Olyanhoz, amit nem láttak előtte. Nem tapasztaltak előtte. Nem öncélú volt. Nem véletlenül történt, de a közepén, a sűrűjében ez nem látszott. Uram, ha te vagy, ha valóban te vagy, ha az én vagyok, az te vagy, kérdezte Péter, akkor parancsold meg. Nem egyszerűen csak mondd, nem véletlen mondom, Péter értette a szót, tudta, miről van szó. Mi a helyzet? Akkor parancsold meg, hogy menjek oda a vizen hozzád. Benne lehetett Péter szavába ha valóban ura vagy ennek a helyzetnek, ha valóban tudsz csodát tenni itt és most, ha valóban úr vagy, és legfőképpen, ha valóban názareti, te vagy a mindenható Isten. Milyen furcsa. Együtt járnak a názaretivel már régóta. Szolgálják is őt. 5000 ember etetésében, megetetésében munkatársak, eszközök. És eljön az életben egy olyan helyzet, amikor szembesülnek azzal, hogy nem is olyan biztos a hitük. Hogy ebben a helyzetben már nagyon nehéz elhinni, hogy a názareti Jézus, az Isten, aki Istenként elküldte őket ebbe a helyzetbe, és megengedte, hogy ebbe a helyzetbe kerüljenek. Az ábrándok játszanak velem? Valóban te szólsz? Nagyon nehéz hinni ilyen helyzetekben. Nagyon nehéz bízni ilyen helyzetben. Bizalom és hitek kéz a kézbe járnak. Nagyon nehéz kinyitni a Bibliát ilyen helyzetben, és személyes életükre nézett tanácsként, kijelentésként venni az igét. Így van. Nagyon nehéz bízni abban, hogy az Isten szólhat. Bízni abban, hogy az Isten cselekedhet. Bízni abban, hogy az Isten megváltoztathatja ezt a helyzetet. Bízni abban, hogy az Isten szeret engem. Ha valóban te vagy a vagyok, akkor parancsolj. Parancsold meg teremtő hatalmaddal. A teremtő hatalmadat, a természetfeletti hatalmadat mutasd meg a természet világának törvényszerűségével felett. Mert te uralkodsz a dühöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak. Te lecsendesíted őket. Aztán a próbatétel következő eleme, szükségszerű eleme, szóismétlés lesz, a hit nélkülözhetetlensége, a hit szükségszerűsége. Mire így szólt? Péter, bízzál bennem, szeretlek, én vagyok, anyja neve hat példányban, Mária az anyám, itt nőttem fel, Ács volt a nevelőapám, ott találkoztam veled, emlékszel rá, amikor Benedő Jánosnál találkoztunk, emlékszel, András, tudom, a te testvéred, Fülöppel egy helyről vagyok, vagytok, nemrég eredetünk meg 5000 embert. Most már elhiszed, hogy én vagyok? Szeretnénk, nem? Szeretnénk kicsit néha nagyobb körítést. Úgy, kicsit, hogy tudjunk, putyulunk. Vagy, hogy uram, hát valahogy egy kicsit átfogadhatnád törött lelkemet. De Jézus a legtöbbet teszi, amit tehet vele, azt mondja, jöjj. Valami zsoltár, vagy valami ének, vagy zene. Vagy nem lehet esetleg, hogy lecsendesedik a tenger, még gyakorlatlan vagyok a vízenjárásban, uram. Pont így kell, ilyen körülmények között kell kezdenem. Mint az olimpiai bajnok vízenjárók. Én még amatőr vagyok, csak kezdő. Nincs semmilyen. Jöjj! Jézus szólt, és ez a szó teremtő erőt hordozott. Azonban a saját tapasztalataimból is tudjuk, mindannyian, nincs kivétel, hogy attól, hogy Jézus szól, még nem jelenti azt, hogy meg is csináljuk. Igaz? Vannak úgy az emberek valahol a világon, hogy imádkoznak azért, hogy Uram szólj. És amikor szól, akkor úgy ülnek, mint a kuka. Szólj még egyszer, és nem szól. Nem ismétli magát Jézus egyszer semmit. Nem mondja, hogy Péter, ne hezitálj, légy bátor. Hát szeretlek, majd megfogom a kezet, ha elsüllyedni. A rés szűk. Hogy Péter növekedni tudjon, ezen a szűkrésen kell átmenni. Azon nem vihetsz át semmit Péter a múltból. A szokásaidból, a gondolkodásmódból, az értékrendedből. Ha többre akarsz jutni, nem viheted tovább, értsd meg a visszahúzót, az akadályozót, az ólomsúlyokat. Ezért nehéz. És ezt az árat már sokan nem fizetik meg. Fel kell tegyem magamnak a kérdést, te megfizeted? Hát én szeretném, csak ez kevés. Emlékszem, valakivel imádkoztunk. Nagyon nagy bajban volt. Vettük az igét, és akkor mondtam neki, akkor most imádkozzunk. És akkor azt mondja, hogy Uram, én szeretném. És még mielőtt folytathatta volna, mondtam, hogy állj. Akkor azt döntsd el, hogy akarod-e? Az, hogy szeretnéd, az kevés. Az, hogy változzon az életedben ez a dolog, az nagyon kevés. Eldöntötted-e, hogy te akarod a változást? Nézzed rám, tehát nyilván nem véletlen kerültek így. Tudta, hogy ennek ára van, tapasztalt róka volt. Tehát idősebb keresztény volt, már tudta, hogy mi a csízió. De mondom, ne menjünk úgy tovább, mert nem fog történni az életedben semmi. Akkor most döntsd el! Másképp akarsz élni, mint eddig, vagy ugyanúgy, mint eddig? De akkor ne töltsük az időt egymással. És eljutott. Eljutott odáig, hogy már nem csak szeretnémet imádkozott, hanem Uram, én a magam részéről ezt akarom, hogy akaratod szerint változzon az életemben. Három fontos elemét látjuk a hitnek. Először is, plusz egyet, az első, a nulladik, az ez. Péter befogadja Jézusnak a szavát, és ez a befogadott jöjj, meg ugye nyilván ott van a vagyok jelentés, és ebből fakadó jöjj. Befogadja a szívébe, és döbbenetes dolog történik Péterrel. Megemeli Pétert a nyomorúságból. Szóval Péter csak azt veszi észre, hogy bement valami a szívébe, és Péter feláll. Csak nézi a lábait, hogy jaj, mit történik? A biztonságos csónak! Mondjuk, hát biztonságosabb volt, mint a hullámzó tenger, kétség kívül. Tehát ha választani kellett volna, az mégiscsak az volt a biztonságosabb hely természetes szinten. És megteszi a másik lépést, a hit másik lépését, a hitnek az ösztönzésére, és ez nagyon fontos. Nem a tette hozta létre a hitet, hanem a hit mozgatta a tettet. Előbb volt a hit, és utána a hitből fakadó tett. Ez a hit megindítja Pétert, és hit lépésre, hit cselekedetre ösztönzi, kiszáll a hajóból, kész volt hátrahagyni a reménytelen helyzetben még valamilyen természetes kapaszkodót nyújtó csónakot. Második volt. Harmadik dolog, elindul a vízen. Ez már a hitben való járásnak a fázisa. Elkezd lépésről lépésre haladni a háborgó tengeren. A kilépés és a lépések egyen-egyenként a természet feletti megnyilatkozásai voltak Péter és társai valóságos élethelyzetében. Az élethelyzet nem változott meg, de az Isten természet feletti módon elkezdett cselekedni a változatlan életkörülményben, megmutatva az ő hatalmát, a természet felettit. Ez a három dolog, és egy negyediket, hogy mondtam, hozzá kapcsolnék, nem egy okult praktika volt, ami bizonyos erőket mozgatott meg Péter életében, és mint a keleti guruk, akik lebegnek a föld felett, vannak olyan démoni tevékenységek, amivel meg tudják tenni. Nem ez volt, hanem ő tudatában volt, teljesen nem zümzüm volt, hanem tisztában volt vele, hogy mi történik vele, és azt mondja a Biblia, hogy Jézus felé haladt. Nem egy okkult tevékenység volt tehát, hanem Jézushoz vonzotta az ő életét, és vitte az ő életét. Nagy különbség van a hamis remények és az Istentől való hit között. A hamis remények általában okkult forrásból származó tanokból, bálványoktól, bálványokból bizalomból fakadnak, és Jézustól a szívet elfordítják. Ennek eredménye szívből kiszorul az Úrnak a beszéde, igéje és imádata. És az emberek beszéde megtelik ezeknek a tanoknak a hirdetésével. Tehát amivel meg vannak töltve, ezekről beszélnek. És azt veszed észre, hogy már nem tudsz másról beszélni, csak ezekben a hamis hitekből fakadó teóriákról. Vagy beszélgetsz valakivel, és nem az Úr munkáját, az Úr dolgait, Isten igéjéről beszél, a helyzetét tekintve, hanem mindenféle videókról, tanulmányokról, elképzelésekről nagyon veszélyes. Általában rácsatlakoznak az emberek ilyenkor valami okkult forrásra, ami elkezdi elvenni a látásukat, a józanságukat, és egy hamis reményt kelt bennük. A látszatát a vizeljárásnak. De végül a mélységbe taszítja őket. Mi tartotta meg a viharban Pétert a víz tetején? Elgondolkodtam. Elképzeltem magam, elkezdek itt járni. Lesnétek mi? Nem akarok így járni. Ez nincs értelme. Nincs értelme. Nyilván az Úr akarná, hogy így legyek, mondta volna, hogy induljak el. Lesz, hogy összetörném itt magam. Péter ráállt a vizen Jézus szavára. Erre a kijelentésre állt rá. És ez a kijelentés, kedveseim, a vihar ellenére, a háború tengeren, a felszínen tartotta lépésről lépésre. Megtartotta lépésről lépésre a jöjj. Az én vagyok, jöjj. Nyilván. Kettő együtt. Döbbenetes számomra. Ezt jelenti hitben járni. Hogy a körülmények ellenére a felszínen tart téged az ígéret. Míg nem látod beteljesedni, mert még a vihar áll. Még a tenger közepén vagy. Mégis a próbatételek közepette természetfeletti módon hitben elkezdesz járni. Azt mondja a názareti Jézus, és ez egy külön fejezet lesz majd valamikor. Szoktam mondani, minden prédikációra készül, és egy másik prédikációra készül, és is egyben. Igaz egyébként. Csak idehozom nektek, hogy mennyire igaz, amit megállapítunk az Isten beszédéből. Megkísérte az ördög a názareti Jézust a pusztában, 40 napig étlen van. És akkor azt mondja, hogy változtasd a követ kenyéré. És három fázisban jön. Mit mond Jézus? Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Úr szájából származik. Óriási kijelentés. Tehát nem általában valamilyen ideológia, önszuggesztió, jóra törekvés tartotta Pétert a víz felszínén, hanem az ige, amely az Úr szájából származott, és meggyőződött róla Péter, hogy ő az Isten. De nem csak ő, a többiek is. Péter azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyitotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Péter megteszi az első hitlépéseket, de ennek ellenére a körülmények fenyegetőek maradtak. A csónak már messzebb van, elindultam. Körülnéz, hogy még mindig nem csendesedett el a tenger, és elkezd süllyedni. A körülmények változatlansága, a próbatétel általam az igéből most megértett utolsó eleme, a körülmények változatlansága. Nagyon a komoly része a próbatételnek, hogy nem változott még meg semmi. Szólt már az Úr, beszélt hozzám, elindultam, megteszem, követem őt, de még mindig tombol a vihar. Milyen gyakorlati kép is, amely itt elénk tárul. Mindenki behelyettesítheti a saját nevét. Az Úr szól, csodákat élünk át, a lábunk alatt megszidádul a talaj, a problémák, megpróbáltatások habjai, látjuk, hogy nem nyeltek el bennünket, igaz, hogy tombol a vihar, de mégsem süllyedtünk el, felszínen maradtunk. Sajnos nagy kísértés ebben a fázisban, a megpróbáltatás ennek a fázisában az, hogy nem is akarunk már kijönni. Tehát nem akarunk a végére járni, hanem megelégszünk azzal, hogy kicsit könnyebb. Nem akarok küzdeni. Most egy kicsit jobb. És akkor mi a vége? Bugy. Mert Isten nem csak kicsit jobbat akar, hanem átvinni ezen a résen. Aztán hamar bekövetkezhet az is, mikor könnyebbé, picit könnyebb lesz a helyzetünk, mennyire jellemző ránk. Hogy már nem is annyira fontos az Úr. Már nem is annyira fontos rászegezni a tekintetünket. Már nem is annyira fontos mindenek szálunkon ráfigyelni. Hát kicsit könnyebb. Ó, nem is olyan nagy a vész. Csak feleslegesen paráztam, ijedeztem. Hú, ezt megúsztam. Megy ez nekem magamtól is. A körülmények úgy alakultak, és persze az Úr is segített. Ismerem én a Bibliát. Nem tud nekem újat mondani. Inkább mással foglalkozom többet. Nem fogom kibírni. Nem fog sikerülni. Túl messze van még a vége. De hát semmi nem változott. Na ezek azok, amik a Jézusról levett tekintetről árulkodnak. Sajnos ez a szellemi hozzáállás eredményezi, hogy a hit talaját kimossa a lábunk alól. És elkezdünk belesüllyedni, visszasüllyedni a bajba. Mit mond Jeremiás a 17:9-10-ben? Családabb a szív mindennél. Javíthatatlan, ki tudná ki ismerni? Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Azonban még ez az állapot is sokkal jobb, amely a Péter jutott végül is, itt bugyborékolt, és kiáltozni kellett, Uram, könyörülj rajtam, mint az öntelt felfoghatatlanság állapota. Hogy a megtévesztő hamis tanokban való hamis bizalom, csalfa reménye. Ilyenkor ugyanis a saját esendőségünkkel szembesülünk, és a Krisztusra, az Istenre utaltságunk valóságosan tapinthatóvá válik az életünkben. Kegyelemre szorulunk, és azt mondjuk, hogy Uram, ments meg! Ments meg! Mi Jézus reakciója? Azonnal kinyújtotta a kezét. Kiúszta Pétert a vízből, és figyelmezteti a probléma gyökerére, kicsiny hitű. Miért kételkedtél? Kihúztál engem, Uram, a problémák tengeréből. Köszönöm. Az Úrról levett tekintet a bizalmatlanságot hozta vissza a szívbe. És amikor az Úrtól elfordul a szív, és megjelenik ez a bizalmatlanság, sajnos, mivel így működünk, kell valamit találni, amiben a bizalmunkat vethetjük. Ilyenkor jön az, hogy például a beteg ember az orvosban kezd bizakodni, mint Istenben. A szükségben lévő hamis tanokat keres, amiben bízhat. Báványokba, pénzbe, karrierbe veti bizalmát. Zsoltárok 106.36-ban azt olvassuk, a báványaikat tisztelték, amelyek csapdába ejtették őket. Miből veszük észre, hogy bajban vagyunk, hogy buborékolunk? Hát nem olyan nehéz ez. Amikor az igével és az Úrral való közösség sokkal rangúvá válik életünkben. Hányszor hallottam, hányszor mondtam. Hányszor hallottad, hányszor mondtad. A szabad időnket nem a szentírás, nem azt várjuk, hogy van egy kis időm, aj de jó, nem kell dolgozni, menni, csinálni, elvégezni, de jó, hogy van időm arra, hogy kezembe vegyem a szentírást. Hanem a szentírás olvasásánál már találok izgalmasabbnak tűnő dolgokat. Izgalmasabb. Egy videójáték, egy film, egy sportesemény. Izgalmasabb. Nagy baj van. Ez az állapot az, amikor a jó dolgában az ember nem érzi már éltető szükségnek az Úr jelenlétét, kegyelmét és igéjét, a gyülekezet vagy a kis csoport közösséget. Önmagában kezd bizakodni, és saját magáltal ácsolt, élvezett biztonság bálványtól reméli, és várja az életörömet és a biztonságot. Utolsó előtti gondolat, és a legvégén már csak egy igét fogok olvasni, Müller Györgynek az élete. Müller György egy nagyszerű imádkozó ember volt. 10 000 árva gyermekről gondoskodott rajta keresztül az Úr. 200-szor olvasta végig a Bibliát élete során, ebből 50-szer a térdein állva. Nagyon elfoglalt volt egyébként, rengeteget ment. Azt mondta Müller György, hogy a legnagyobb kihívás reggel, hogy lelkemet az öröm állapotába hozzam. Mert annyi a szükség, annyi a fájdalom, annyi a szenvedés. És időt kell töltsek az Úrral, hogy a lelkemben remény legyen, és el tudjak indulni a napnak. Megkérdezték tőle élete utolsó szakaszában, hogy mit szeretne csinálni, ha lenne még lehetősége. Azt mondja, térdeimen állva többet olvasna a Bibliát. Mert én még keveset tudok abból a kiváltságból, amit abban kijelent az Isten. Milyen csodálatos, hogy a fiúság titkait kutatta. Az igéje Isten az árváknak atya. Több dolgot is följegyeztek róla. Az egyik eset az volt, amikor már nagy híre lett az ő munkájának, szolgáltának, és a királynő is elment az otthonába, hogy találkozzon vele. De Müller György térdein imádkozott és beszélgetett a mindenhatóval. Rokonai fölmentek, hogy György, itt van a királynő. Műlegy, hogy azt üzente a királynőnek, mondjátok meg a királynőnek, hogy a királyok királyával beszélgetem. Nem hagyhatom abba. A másik esetben 1000 árvának hiányzott a kenyér, és Müller György letérdepelt Látta, hogy nem tudja megoldani, és így imádkozott. Árvák atya, nincs kenyér. Jézus nevében, ámen. Nem sokkal később kenyeres kocsik álltak meg a ház előtt. És mondták a kenyeresek, hogy a király palotában nem vették át a sütött kenyeret, mert azt mondták, hogy túlsütöttük. És úgy gondoltunk, hogy odaadjuk az árváknak. És azt mondta Müller György, nem ti sütöttétek túl a kenyeret, hanem a mennyi atya gondoskodott kenyérrel az árváknak. Volt egy kis ima naplója. 50 000 ima meghallgatás jegyzett fel. 50 000 ima meghallgatást. Múlt héten is hallottuk a Ézsaiás 28:16-17-ből az idézetet. Ezért így szól az én uram, az Úr. A Sionra egy követ teszek rá alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. Ezért így szól az Úristen. Íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szeglet követ, erős alappal. Aki benne hisz, az nem fut. Megérkezett a hajó a túlpartra, a tanítványok azt mondták, valóban Isten fia vagy. Átmentek ezen a szoroson. Előtte is kapcsolatuk volt Jézussal. Sok mindent tudtak róla. Még lehet azt is gondolták, hogy Isten fia. Na, de hogy ennyire? Hát, hogy ennyire Isten fia vagy? Hát, azt nem gondoltuk. Úgy mondtak, hogy kis Isten vagy. Ugye másod vagy harmadrangú Isten. Hát, te mégis emberi lettél, nem vagy annyira Isten, mint a mindenható. De rájöttek, hogy de. Bár törékenynek látszik, Isteni mi volt, a emberi testben volt elrejtve, de azon keresztül megnyilvánult. Valóban, csak ugyan Isten fia vagy te. És végül Mózes 5. könyvében Izrael népének Egyiptom a kivonulása záró megjegyzései, tanítása, Mózes által emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, vagy te megtudd, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel ír az ember, hanem mindazzal ír az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt, a 40 év alatt. Megérthetted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened, az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak parancsolatait, az ő utain járj, és őt féld. Amen.